És a legnagyobb aranykitermelő országokat járjuk sorba. Itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, állandó megszólalója, szakértője ennek a rovatnak. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, most váltunk az aranyra. És a negyedikkel kezdjük, mert az egyébként a sorrendben általában, tehát a tizet nézzük, abban a legnagyobb Kína, második Ausztrália, harmadik Oroszország, és negyedik az USA, de ezekről az országoknak egy részéről már szó volt, és ugye ezek az ismétlődését elkülön veszük előre, így azokat, akikről még nem volt szó, és így az USA-ról nem volt szó, mint negyedik legnagyobb aranytermelőről lesz szó, de egyébként az USA gazdagságára jellemző, hogy részben is a negyedikek, platinában is a negyedikek, ez is benne a kilencedikek, lítiumban a ötödikek, cinkben a negyedikek, Tímsóban is ott vannak olajgázról, és beszélünk, egy borzasztó nagy, nagyon erős erőforrásokkal rendelkező ország. Egyébként ugye látjuk a világ legnagyobb gazdaság, és a globális GDP 20% fölötti részét nyújtják. Na most egyébként a négyes az nekik visszatérő számuk, mert a világ negyedik legnagyobb országa is egyben. Tehát az első Oroszország 17 millió négyzetkilométerrel, másik Kanada, az 9,9, harmadik Kína, és aztán jön az USA 9,8-del, 334 millióan vannak, tehát tényleg egy óriási gazdaság. Na most azt kell tudni, hogy az egyfőre jutott GDP-be is top 10-esek, hát nyilván nehéz a mezőny, mert Monakót, Liechtensteint nehéz verni, tehát Monakóba 234 ezer, a egyfőre jutó GDP, Liechtensteinbe 157, Luxemburg is 100 ezer fölött van, Írország is, és aztán így jutunk el a 60 ezeres
utáig. Hát 60 fölött van, mivel 65 körül láttam, de én igazából nekem azt tetszik ebben, hogy az impozáns, hogy a GDP-ről van szó, hogyha megnézzük az elmúlt 70 év vagy 80 évnek a GDP változását, akkor ilyen töretlen és brutális meredek emelkedés van, amit vissza-vissza vetett egy picit néha az a gazdasági válság sor, amit ebben az elmúlt 70-80 évben lehet látni, de ilyen jelentősen tényleg, hogyha ilyen történelmi távlatban nézzük, akkor nincs mínusz, tehát óriási növekedés van.
Igen, na most az aranyra visszatérve, a világ legnagyobb aranykészletével is az USA rendelkezik, tehát 8133 tonna, ami ugye a híres Fort Knox Kent a kivatároknak, ez egy fontos helyszín. A másik egyébként Németország 3300 tonnával, aztán Olaszország 2400-zal, Franciaország szintén 2400, és az ötödik Oroszország, csak itt nekik az a pekjük 2300-dal durván, hogy az egyharmadát külföldön tárolják, és ez Németország, Franciaország, Anglia és Ausztria, és ezzel most gondok vannak. Tehát ezt úgy tudom, hogy a háború miatt ezeket a készleteket, ezeket azt hiszem, hogy zárra rávették, tehát nem egy egyszerű történet. Az ország adóssága azért, mint látjuk, és most azt hiszem a hónap végéig kell a költségvetési szabályokat elfogadni, az probléma. A GDP-hez képest 129% körül van az eladósodottság. Ez azért, hogy értsük, ez nagyjából azonos az ő második világháború lezárását követő költségvetési eladósodottságukkal, amit azért talán a jelen történelmi helyzet nem indokolsz, itt valami dolgozni. Na most a történelemről pár szót, nyilván az USA-ról sok mindent tudunk, de az érdemes visszamenni, hogy kezdődött mindez. 1513-ban jelennek meg délről New Mexicóban és Floridában a spanyolok, majd 1607-ben északon, tehát a keleti oldalon az angolok megjelennek, és Jamestownnal létrehozzák New Englandet, aztán ennek különböző bővülése jönnek. Létre is jön 13 gyarmat így a keleti partonon egészen le délig, amelyik egyébként a mai zászlójukon a 13 csíkot jelképező, 13 csík jelképezi ezeket, és az 50 csillag egyébként az 50 államot, tehát így áll össze az amerikai zászló. 1763-tól 1789-ig megy a függetlenségi háború, majd 1789-ben létrehozzák ugye az amerikai alkotmányt, ami a világ legrégebbi alkotmánya. Itt válik ki ugye a 13 gyarmat, a válik függetlenné. 1861-től 1877-ig az észak-déli polgárháború zajlik, majd 1877-től tulajdonképpen a mai állapotban fejlődik az ország elég szépen. És ebben az időszakban...
Mínusz indiánok!
Jó, ez a Mihálovics Andrásnak bekellett, és igaza is van. És még itt a 1860-as évek végébe meg betenném, hogy még akvirálnak egy óriásit, Alaszkát megvásárolják az oroszoktól. Hát mennyire sajnálják az oroszok most ezt az értékesítést?
Igen, hát ezt a cárral kell megbeszélni a románokkal, de ők azt akkor úgy érezték, hogy helyén van. De, na most több aranyláz is volt egyébként, ha már az arany világában mozgunk, akkor Amerikában, tehát a leghíresebb az 1848-ban indult kaliforniai volt, de aztán 1850-ben Colorado-ban és Nevada-ban, aztán 1898-ban Alaszkában is, és 2011-ben egyébként újból elindult Alaszkába ez az aranyláz. Erről lehet látni ma is egyébként tévéfilmeket, hogy a különböző aranyláz, Ausztráliát szokták még ugye nyilván, de Alaszkát is. És ami érdekes, hogy a legnagyobb bányáik Nevadában vannak. Tehát ami meglepő, a négy legnagyobb bányájuk, vagy a legnagyobb aranybányák, azok mind Nevadában vannak, és nagyjából két, vagy a legerősebb cég, amelyik ez a Kelly mányt, a Cortez mányt, tehát a felfedező Cortezről elnevezett mányt, a Turkish Range mányt, azt a Berig Gold tartja kézben. Ezek egyébként, ahogy láttam, nyílt színi bányák, tehát amiket az ember klasszikusan lát, hogy ilyen dömperekkel hordják el, és szedik ki a földből az aranyat, és egyetlen egy van az a Long Canyon Project, amelyik a Newmont mine-hoz tartozik, hát ezek azért eléggé meghatározó cégek. Elgondolkoztat egyébként, hogyha próbáltam megnézni, hogy Las Vegasra milyen hatással voltak a nevadai aranyások, vagy az aranycégek. Úgy közvetlen utalást nem láttam, mert Nevada egyébként részben tranzitút is volt, és Las Vegas azért egy ilyen tranzitút állomás volt, mert forrásai voltak.
Tehát igazából ott az Las Vegas későn alakult ahhoz ki, egy ilyen kis, semmilyen kis város volt, és a kaszinós, koncesziós sztori, és a gangster pénzek től lett nagy, úgyhogy...
Igen, csak gondoltam, hogy az aranyások, vagy az aranycégek azért valamit ott elköltenek, mert azért a Nevada ilyen szempontból az arany központja az Egyesült Államoknak.
Ja, értem, hogy mire gondolsz. Hát tudod mit, figyelj, inkább a nyugdíjalapok azok, amik valamilyen módon részesülnek ebből, mert a nyugdíjasok dobálják be ezekbe a félkarú rablókba a legtöbb pénzt.
Az USA gazdaságáról egyébként rengeteget lehetne beszélni, és én inkább csak most a legaktuálisabbról beszélnék, mielőtt az adókra térünk, hogy 2023-ban most a Biden és Biden-Harris adminisztráció az indított egy 18 hónapos infrastruktúra bővítési projektet. És ez egy nagyon-nagyon komoly projekt, mert 220 milliárd vagy milliárd dolláros projekt, 32 000 projekt tartalmaz, és körülbelül a költségvetési bevételeknek 8%-ára terjed ki, ami nagyon jelentős, tehát többet fognak erre költeni, mint a hadi dolgaikra. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon komoly adminisztrációs lépés, vagy költségvetési lépés, amelyik egyébként minden, tehát úgy tűnik, hogy az USA felismerte azt, hogy egy körülbelül hasonló helyzetbe került, mint Németország, Nyugat-Németország és Kelet-Németország, hogy a keleti tartományok fejlettebb technológiákra, fejlettebb infrastruktúrákra tudtak jutni, mert ott ugye megugrottak egy nagy lépést előre, és ez kívánra is jellemző, mert ők a semmiből valójában sok szempontból a legújabbat vitték be. Az USA-ban viszont ezek a technológiák, infrastruktúrák már léteztek, és így most az úthálózat, a vasúthálózat, a reptérhálózat, a kikötőhálózat, a különböző tranzitútvonalak, az elektromos autók töltőhálózata, a vízellátásnak a fejlesztése, a high speed internet, tehát mindenben gyakorlatilag nagyon-nagyon széles projekteket indítanak el. Ebben benne vannak látványos projektek, mint a nagy hidaknak a felújítása, vagy szóval elképesztő nagyságra, de ez úgy tűnik, hogy ez már a választások előtti befutó előkészítése, de mindenképpen az látszik, hogy az amerikai gazdaság most egy kicsit befele fordul, és nagyon jelentősen próbálják ezt a fajta infrastruktúrális, talán hátránynak lehet hívni, de azért ebben óvatos volnék, de mindenképpen egy lökést akarnak adni ennek a fejlődésnek, ami szerintem egy nagyon-nagyon figyelemre méltó előlépés. Az is érdekes egyébként, hogy mindennek a forrás, ugye az amerikai költségvetés, az döntően, és itt áttérve az adókra, nem forgalmi típusú. Tehát ugye ők náluk az 50 állam miatt van állami adó, meg van a federális adó. Uh-huh. Most a federálisokról fog beszélni, mert
hát a szövetségi adók, aha.
Igen, szövetségi adók adózik, tehát az USA-ban, ha az ember adójogilag gondolkozik, akkor majdnem biztos, hogy az adott helyen meg kell nézni, hogy mik a speciális adószabályok. De a federális adóknak a döntő hányada az gyakorlatilag a személyi jövedelemadókból és a payroll, tehát a bérekből, fizetésekből jön. Tehát 80% fölötti ez a mérték, ami meglepő, mert mi például az áfából vagyunk döntő mértékben, tehát az is egy nagyon sőt, nálunk az a költségvetésnek szerintem több mint a felét az áfa adja. Uh-huh. Tehát ő náluk az úgynevezett direkt adók, tehát a jövedelemadók, a személyi jövedelemadók is adják. Ami egyébként annak ellenére, hogy ahogy látom, hogy a Biden ijeszgette itt a népet, hogy meg fog emelni 28%-ra az SZIA, ez a társasági adót, 21%-ra, úgy látom, hogy nem emelte meg, tehát és viszont az SZIA, és úgy látom, hogy az SZIA sem ment föl 39,6-ra, ahogy ő ezt tervezte. Tehát gyakorlatilag azt kell látni, hogy a sales tax, ami egyébként, amiről beszéltünk, az tényleg nem meghatározó, ez 0-12%-ig terjed. Ez az összes kulcs, tehát a federális kulcssal együtt, ami nem rossz. A társasági adóban is egyébként ez a 21, ez a federális, de ha helybe fizet valaki, azt általában beszámítják. Tehát nem adódnak össze, hanem ez egy beszámításos modell, és így jön ki a 21%. Nyilván itt a bányacégeknek van egy speciális helyi adózása, de ami általában az adott államban ilyen 1-12%-ig terjedhet, de ez nem olyan rossz, és ez nagyjából így van az SZIA-ba is. Tehát nagyjából azt lehet látni, hogy a Biden adminisztráció érdemben nem nagyon nyúlt bele ebbe az adórendszerbe, viszont a hiányplafon az úgy néz ki, hogy rendesen odaver, és ez egy gond, és azért egyre több cikket lehet arról látni, hogy az adóemelések azok elkerülhetetlenek lesznek az USA-ban. Hát ez nehéz megítélni.
Hát igen, igen, nehéz átverni is.
Igen, mondjuk azt kell látni, hogy ez magyar szemmel most egy különösen problémás, ugye a kettős adóztatási egyezménynek a felmondása okán, hát ennek még várjuk ki, mi lesz a vége, de azért most olyan sok dolog nem történik. Ez azt jelenti egyébként, hogy az ő költségvetési bevételeiket fogja növelni, mert mint forrásország a legmagasabb forrásadókulcsa fogja adóztatni a helyi adókulcsokkal ezeket a jövedelmeket.
Az adózással kapcsolatban talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy egy olyan óriási piac, és azt mindenki tudja, aki mondjuk egy vállalkozást indít, az legyen mondjuk akármilyen, de mondjuk egy tech vállalkozást, egy ilyen divatos startupot, hogy elérje ezt a piacot. Na most ebből a szempontból céges fejjel gondolkodva, akkor mi éri meg jobban amerikai székhelyű céget is létrehozni, és ott támadni a piacot, vagy pedig magyar céggel megpróbálni?
Hát amerikaival kellene, uh-huh. Persze. Tehát, mert gyakorlatilag egyrészt ez adózásilag akkor azon a területen egy amerikai cég biztos a legelőnyösebb. Az egyezmény hiánya az a profit átküldésnek lesz egy gondja, tehát ott az egyezmény az egy csökkentett kulcsot 15%-ig le tudta volna vinni. Ez most nem megy, most így az amerikai forrásadók úgy fog belépni, ami szerintem most nézem, az egy kicsit magasabb, szerintem az akár lehet, hogy withholding tax lehet 30% is, szóval azért itt ez egy komoly gond lesz, és én úgy gondolom, hogy Magyarországnak ez nem jó hír, mert ennek kapcsán azért látható volt az, hogy különböző modellek, ugye, ahogy te is mondod, azok életbe léptek, tehát a magyar cégek, tehát amerikaiak a magyar cégeiket ilyen szempontból elkezdték leépítgetni. Tehát azért voltak ilyen csendesebb kivonulások,
aha, igen.
Amik nem jók. Na most az aranyra visszatérve, viszont az arany nekik ugye, hát ugye látjuk, hogy tartaléként is Bretton Woods óta nagyon vigyáznak rá, tehát nem engedik a dollár átváltani, tehát úgy néz ki, hogy marad, és egyébként azt is látjuk, hogy az aranynak ez a fajta stratégiai küldetése ez megmarad, sőt most azt hiszem 2000 dollár fölött van már megint az aranyár, tehát nagyon-nagyon szépen mozog az egész, és az amerikai gazdaságot pedig szerintem egyáltalán nem szabad alábecsülni, egy nagyon érdekes időszakban hát vannak.
Talán a második legversenyképesebb most gazdaság szempontjából, hogyha jól láttam, de ugye lényegében ott van mindig az élmezőnyben.
Abszolút, tehát a hatalmas ország, hatalmas gazdaság, csak én azt gondolom, hogy ez az infrastruktúra terv, ami egy talán átkötés a politikai részhez, amit Botond fog elmondani, azért az mégis figyelemre méltó. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ország nagyon erősen a megújulására koncentrál, és ugyan vitatkoznak a különböző irányok, tehát ez a republikánus demokrata, de azért nagyon úgy néz ki, hogy nem nagyon különböző irányokba mennek.
Igen.
Tehát én nem látom, tehát óriási vita volt, hogy mi lett volna, ha Trump marad, és akkor az a Biden majd megemeli az adókat, de úgy néz ki, hogy nem emelte meg az adókat. Nyilván elment a falig, költségvetési oldalról, de mégis ráhúztak megint egy nagyon komoly infrastruktúra bővítést. Szóval én úgy gondolom, hogy ebből nekünk így magyar oldalról nézve nem jó látni ezt az egyezmény hiányt, reméljük, hogy ezt előbb-utóbb helyre teszik, és mielőbb ezek a kapcsolatok felerősödnek, mert a világ első számú gazdaságával nem kellene ezt a kapcsolatot tovább fűteni. Én ennyit gondoltam elmondani, aztán okay. Látjuk, hogy mi a többi oldalról, de aranyban is az USA meghatározó, úgyhogy ez volt a lényeges üzenet.
Okay, szuper, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát, szép napot!
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, rovatunk állandó szakértője beszélt az aranykitermelő országok sorában az Egyesült Államokról. Negyedikek ebben a sorban, sok minden másban, azonban az elsők.